24. fejezet Paquetről és Fráter Zsirofléről. Mihelyt partra szállt Velencében, azonnal kereste a jó kakambót, minden kocsmában, minden kávéházban, minden örömlánynál, de nem talált rá. Minden nap izent a kikötőbe, és kutatott minden új hajó és minden újonnan érkezett bárka után. Kakambóról senki sem tudott. Micsoda, mondta Martinnek. Én el tudtam kerülni Szurinámból Bordóba. Aztán Bordóból Párizsba, Párizsból meg Gyebbe, utána Gyebből Portsmouthba, onnan végighajoztam a portugál meg a spanyol partok mellett, bejártam a földközi tengert, itt vagyok pár hónapja Velencében, és lám, a szép Kunigunda még máig sem ért ide. Helyette csak egy kalandornővel, meg egy perigói abbéval találkoztam. Kunigunda biztosan meghalt. Én se tehetek egyebet. Ó, miért is nem maradtam abban az eldorádói paradicsomban, és miért is jöttem vissza ebbe az átkozott Európába? Hé, kedves Martin, de igaza van. Minden csak balhit és nyomorúság. Sötét melankóliába süllyedt, és egyáltalán nem volt kíváncsi sem az évad nagy operájára, sem más farsangi mulatságokra. Egyetlen hölgy iránt sem érzett semmiféle kísértést. Mondta is neki a bölcs Martin, igazán naív az úr, ha azt képzelte, hogy egy kevert vérű szolga, akinek a zsebében legalább 5-6 millió van, elmegy a világ végére Kunigunda kedvéért, és mindjárt idehozza a Velencébe. Megtartja inkább magának, hogyha egyszer megtalálja, ha pedig nem találja, meg kerít magának egy másikat. Azt mondom, uram, felejts el Kunigundát is, meg Kakambót is. Martin nem volt vígaszos természetű, Candide búskomorsága egyre nőtt, és Martin folyton bizonygatta néki, milyen kevés erény és boldogság van a földön, kivéve talán Eldorádóban, de oda senki se tud eljutni. Miközben így vitatkoztak erről a fontos témáról, és míg Candide egyre Kunigundát várta, észrevett a Szent Márk téren egy fiatal teatinus barátot, akinek egy lány lógott a karján. A barát frissnek, kövérnek, erőteljesnek látszott, a szeme csak úgy csillogott, magatartása fölényes volt, arca nyugodt, járása büszke. A lány csinos volt és énekelt. Szerelmesen nézegette az ő teatinusát, és időnként jó nagyot csípett a barát jól táplált ábrázatán. Vallja be, mondta Candide Martinnek, hogy ezek legalább boldogok. Eddig az egész lakható földön, kivéve persze Eldorádót, csupa szerencsétlen találtam, de ez a lány és ez a teatinus fogadok igen boldogok. Fogadok, hogy nem azok, mondta Martin. Hívjuk meg őket, ebédre indítványozta Candide, és majd meglátjuk, tévedtem-e vagy sem. És már meg is szólította őket, hízelegve bókolt nekik, és megkérte mind a kettőjüket, jöjjenek a fogadójába, és egyenek vele makaronit, lombardiai foglyot, kaviárt, és igyanak hozzá Lacrima Christit, Montepul, csánói, ciprusi, meg számoszi bort. A kisasszony elpirult, a teatinus beleegyezett, a lány is így tett, de útközben zavartan és meglepetve nézegette Candidot, sőt a szeme egyszerre könnyektől lett homályos. Alig lépett be Candide szobájába, azonnal így szavakkal fordult hozzá. Ejnye, Candide úr, nem ismer Paquetre. E szavakra Candide, aki eddig nemigen ügyelt rá, mert csak Kunigundára gondolt, így kiáltott, Szent Isten! Szegény kis hugom, maga volt hát, aki Panglost abba a betegségbe ejtette. Én bizony én, sóhajtott Paquet, látom, uram, hogy mindent tud. Hallottam, én is hallottam azokról az iszonyatos csapásokról, amik a báróné házát meg a szép Kunigundát sújtották. Esküszöm, uram, higgy el, engem se kényeztetett a sorsom. Amikor engem megismert, még teljesen ártatlan voltam. Egy kapucinus, a gyontatom igen könnyen elcsábított. Ez aztán szörnyű következményekkel járt. Kénytelen voltam otthagyni a kastélyt, nem sokára azután, hogy a báró úr Candide urat megfenekelte és kiebrudalta őseinek hajlékából. Ha akkor egy híres orvos nem vett volna gondjaiba, már réges-rég halott volnék. Egy ideig hálából az orvos szeretője voltam. A felesége minden nap elvert, mert őrülten féltékeny volt rám. Igazi szívtelen fúria. Maga az orvos a földkerekség egyik legcsúnyább férfia volt. Én meg a legnyomorultabb a világ minden teremtményei között, mert is azért vertek folyton, akit nem is szerettem. Azt ugye Candide úr is tudja, milyen nagy baj lehet abból, ha egy ilyen házsártos asszony épp egy orvosnak a felesége. Ez a bizonyos úgy felbőszült felesége gonoszkodásának, hogy egyszer kis nátha ellen marha erős orvosságot adott néki, bele is halt 2 óra múlva iszonyú vonaglások között. Az asszony családja azonnal pört indított a doktor ellen, ez persze sietve elmenekült, engem meg börtönbe dugtak. Hiába voltam ártatlan, nem ez mentett meg, hanem a csinosságom. A bíró szabadon bocsátott, de azzal a feltétellel, ha örökébe léphet a doktoromnak. Nem sokára vetélytársnőm akadt, elűztek minden jutalom nélkül, és kénytelen voltam folytatni azt a gyalázatos foglalkozást, amit maguk férfiak olyan mulatságosnak tartanak, holott mi nem érezzük másnak, mint feneketlen nyomorúságnak. Velencébe jöttem hát, hogy itt űzzem ezt a mesterséget. Ó, uram, el sem képzelheti, micsoda szörnyű kényszerűség, mikor bármely órában egyforma kedvel kell simogatnunk egy vén kalmárt, egy prókátort, egy barátot, egy gondolást vagy egy abbét. El kell tűrnünk minden sértést, minden nemű megalázást. Olykor olyan koldusok vagyunk, hogy azt a szoknyát is kölcsön kérjük, amit aztán akármelyik undok férfi fellibbenthet. Amit egyikkel megkeresünk, bármikor ellophatja egy másik. A hatóság emberei közben folyton zsarolnak bennünket, és amellett egyetlen kilátásunk a legszörnyűbb öregség, a kórház, meg a szemétdomb. Mindezek után gondolhatja, hogy én vagyok a földkerekség egyik legszerencsétlenebb teremtése. Így tárta fel Paquette a szívét ennek a jó Candide-nak egy külön kis teremben a bölcs Martin jelenlétében, aki így szólt Candide-hoz. Amint látja, a fogadás egyik felét már megnyertem. Frate Giroflé ez alatt kimaradt az ebédlőben, és itt dogált, míg az ebédet várta. De hát így Candide Paquette-nek. Új vígnak látszott, olyan jókedvűnek, mikor észrevettem a téren. Énekelt, és olyan közvetlen kedvességgel simogatta a frátert, szóval olyan boldognak látszott, amilyen boldogtalannak mondja magát. Ó, uram, felelte Paquette, ez is a mesterség nyomorúsága. Tegnap megvert és meglopott egy tiszt, ma pedig vígnak kell látszanom, hogy kedvében járhassak egy szerzetesnek. Candide-nak ez is elég volt, és bevallotta, hogy nem neki, hanem Martinnek van igaza. Asztalhoz ültek mind a négyen, Paquette-tel és a Theatinusszal. Az ebéd mulatságos volt, és a végén mindnyájan meghitten beszélgettek egymással. Páter, mondta Candide a barátnak, úgy látom, igen jó sora van, és bárki megirigyelhetné. Az arca kicsattan az egészségtől, egész külseje boldogságtól ragyog. Amellett egy csinos lány gondoskodik a mulattatásáról is, úgy látom, meg van elégedve Theatinuszi sorsával. Hát, ami azt illeti, uram, mondta Fráter Giroflé, nem bánnám, ha minden Theatinusz a tengerfenekén pihenne. Már 100-szor is kedvem lett volna felgyújtani a kolostort és kivándorolni Törökországba. Szüleim kényszerítettek rá 15 éves koromban, hogy magamra húzzam ezt a gyűlöletes reverendát, csak hogy nagyobb vagyon jusson testvér bátyámnak, vigye el az ördög. A kolostorban féltékenység, viszály és gyűlölet lakozik. Igaz, pár rossz szentbeszédet is mondtam, pár garast is kerestem velük, bár a prior ennek is el szokta lopni a felét, míg a többit, hát azt lányokra költöm. De amikor esténként visszatérek a kolostorba, szeretném szétlocsantani a fejem a hálóterem falkövein, és minden szerzetes társamnak hasonló a hangulata. Martin szokott egykedvűségével Candid felé fordult, és így szólt. Na, mit mondtam? Ki nyerte meg ezt az egész fogadást? Candid 2000 tallért adott Pakének és 1000-et Zsiroflénak. Kezeskedem, mondta, hogy ezzel a pénzzel boldogok lesznek. Dehogy is lesznek, felelte Martin. Inkább talán ezzel a pénzzel még boldogtalanabbá teszi őket. Hát akkor lesz, ami lesz, jelentette ki Candid. Csak egy dolog vigasztal. Látom, sokszor találkozunk azokkal, akiket elveszettnek hittünk. Így hát az is megtörténhet, hogy ha már egyszer megtaláltam a piros juhot meg Pakettet, talán majd Kunigundát is megtalálom. Kívánom, felelte Martin, hogy mielőbb boldoggá tegye, bár ebben erősen kételkedem. Miért ilyen kíméletlen? Mondta Candid. Mert ismerem az életet, válaszolta a bölcs Martin. Nézze a gondolásokat így, Candid, ugye egyre énekelnek. Igen, de nem láthatja őket otthon asszonyaikkal és kölykeikkel, felelte a filozófus. A dózsénak is vannak bajai, a gondolásoknak nem kevésbé. Igaz, ha jól meggondoljuk, egy gondolásnak mégiscsak jobb a sorsa, mint egy dózsénak. De hát a különbség oly csekély, hogy nem is érdemes megvizsgálni. Hallottam, vetette közbe Candid, Poco Curante szenátorról, gyönyörű palotában lakik a Brenta partján, s igen jól fogadja az idegeneket. Poco Curante beszélő név, bánom is én. Azt mondják, ennek az embernek sohasem volt még fájdalma. Szeretném látni, mondta Martin, az ilyen ritka madarat. Candid azonnal engedélyt kért e hírneves szenátortól, hogy másnap meglátogathassa.